Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készülve a 412-es számú énekünk második versét énekeljük el. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy a mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Kellner Gergely és Bumford Nóra kislányát, Villő Sárát. Jézus Krisztus a következő szavakkal szerezte a keresztség sákramentumát, megírva található Máté evangéliuma 28. fejezetében a 18. verstől kezdődően. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy igét olvasok Lukács evangéliumából, a 3. fejezet 16. versét. Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők és keresztszülők, kedves rokonok, gyülekezet! Nagy szeretettel köszöntünk titeket, és nagyon örülünk, hogy eljött végre ez a pillanat. A többiek kedvéért mondom, hogy ez a keresztelő már nagyon régóta függőben volt, de több okból kifolyólag elmaradt. De Isten, ha úgy is tűnik, hogy késlekedik, valójában nem, ő pontosan tervez, és valami miatt ennek a keresztelőnek a mai napon kell megtörténnie. Néhány gondolatot szeretnék megosztani veletek a keresztségről a felolvasott ige alapján. Ebben az igében az első nagy keresztelőt, keresztelő Jánost halljuk, aki kétféle keresztségről beszél. Az egyik a vízzel való keresztség, a másik pedig a Szentlélek általi keresztség. Ő maga az elsőt gyakorolta. Mi az, amit el tudunk mondani a vízzel történő keresztségről? Hát egy kérdést hadd tegyek fel nektek, mi történik, amikor Villőnek a fejére majd egy kis vizet csöpögtetünk? Válasz, vizes lesz a feje. A vízzel való keresztség ugyanis nem rendelkezik olyan erővel, ami átalakítaná az embernek az életét. Vizes lesz tőle a fejünk. Nem lesz jobb a gyermek immunrendszere, nem fog tőle jobban tanulni, nem lesz gazdag, semmi ilyen varázsesemény nem történik. A vízzel való keresztség egy jelkép, egy szimbólum. Azt jelképezi, hogy Jézus Krisztus a Golgotai kereszten feláldozta magát értünk, és az ő vérének a hullása megtisztít minket a bűntől. Az ő áldozatában van a mi bűneink bocsánata, életünk megújulása és az örök üdvösség. Minden az ő áldozatában található, amit Isten ajándékként el akart számunkra készíteni. Ennek a jelképe a víz. Ugyanakkor ez a víz egy ígéret is, úgy szól, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, az részesül ezekben az ajándékokban, aki hisz, üdvözül. Magyarul önmagában a keresztség nem üdvözít, önmagában nem történik semmi, de kiábrázol valamit, és azt üzeni feltételes módban, hogyha valaki hitre jut, nyilván ez később történik meg, nem ebben az életkorban, akkor elnyeri mindazt, amiről a keresztség vize beszél. Térjünk át a Szentlélek általi keresztségre. Ez egy titokzatos dolog. Ez nem olyas valami, aminek megmondhatnánk az idejét, vagy akár csak programozhatnánk is, mint például a templomi keresztelőt. A A Szentlélek általi keresztség azt jelenti, hogy a Szentlélek Isten, a Szent Háromság harmadik személye közel jön hozzánk, nagyon személyesen, és összekapcsol bennünket Jézus Krisztussal, és összekapcsol az ő áldozatával. Hogy ez kinek az életében, mikor és hogyan történik meg, mi ezt nem tudjuk. Keresztelő János sem tudott nagyon sokat elmondani, ő csak azt mondta, hogy jön majd valaki, aki Szentlélekkel keresztel meg titeket. Mikor, hogyan, nem tudom. Hát a mi életünkben is így szokott ez történni. Olyan csodálatos, amikor egy gyermek már viszonylag fiatalabb korában, egy 8-10 éves korában, vagy még korábban is elkezd hallani Jézusról. Mert a Szentlélek keresztség az így kezdődik, hogy valaki elkezd hallani Jézusról. Elkezdi megérteni, hogy mit tett ő értünk. És a Szentlélek ezt a Jézus ismeretet belevési a szívünkbe. És ő az, aki bizalmat ad nekünk Jézus Krisztus iránt, hogy rá tudjuk bízni az életünket. És ő az, aki kimondatja velünk, aki megérleli bennünk a vágyat, hogy én akarjam ezt a Jézus Krisztust követni. Szóval a vízzel történő keresztség a kezdet, a Szentlélekkel történő keresztség pedig a beteljesedés. Ti most ennek az útnak a kezdetén álltok, nagyon jó, hogy eljöttetek, nagyon örülünk nektek, és ígérjük, hogy nem csak most, hanem később is imádkozni fogunk értetek, különösen is Villő Sáráért, hogy ismerje meg ő is az Urat. Imádkozni fogunk azért, hogy ti is betölthessétek a szerepeteket ezen a téren, hiszen Isten rendelt titeket mellé, nem csak azért, hogy hétköznapi értelemben gondoskodjatok róla, hanem azért is, hogy hitben segítsétek az ő útját. És imádkozunk azért, hogy az ő életében is minél hamarabb eljöhessen az a pillanat, amikor a Szentlélek kezelésbe veszi őt, és a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolata kialakul. Amen. Csendesedjünk el, és fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, tiéd a hála minden egyes gyermekért, aki erre a világra születik. Köszönjük Villő Sárának az életét, hogy őt is eltervezted, hogy olyan csodálatosan megérkezhetett ennek a családnak az ölelésébe. Köszönjük a szülőket, keresztszülőket, rokonokat, barátokat, és köszönjük neked, Urunk, hogy itt lehetnek a gyülekezetünkben, és hordozhatjuk őket imádságban. Nagyon köszönjük a te ígédet, amellyel megszólítottad őket. Köszönjük azt az ígéretet, ami hit által Villőé is lehet, hogy aki hisz, üdvözül. Nagyon kérünk, hogy légy jelen az ő életében, szólongasd többféle módon, hadd ismergessen meg téged, és kérünk, Urunk, hogy hadd jöjjön el mi hamarabb az a pillanat, amikor valóban rádobban a szíve, hogy ki vagy te, mennyire szereted őt, és mit tettél érte a kereszten. Kérünk, Urunk, hogy hadd lehessen Sára nem csak a szüleié, hanem elsősorban a tied. Amen. Valljuk meg közösen hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, tőletek kérdezek most két dolgot. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék. Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Idő sára, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Te pedig kisgyermek, növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldva, hogy boldog is lehess. Gyülekezet foglaljon helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket a 119. Zsoltár első három versének eléneklésével. Hallgassuk meg Isten igéjét a Bibliaolvasó kalauz szerinti újszövetségi szakaszból, Pálnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a 7. fejezet első 16 versét, és ezt kiegészíti még a 25. és a 26. vers.
Amíg felől pedig írtatok nekem, jó a férfinak asszonyt nem illetni, de a paráznaság miatt minden férfinak saját felesége legyen, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse házassági kötelességét a feleség iránt, hasonlóképpen a feleség is a férje iránt. A feleség nem ural maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ural maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg magatoktól egymást, ha csak nem közös megegyezéssel bizonyos ideig, hogy az imádkozásra jusson időtök, de azután ismét legyetek együtt, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat nem tudjátok megtartóztatni. Ez pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolatként. Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, amint én magam is. De mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, egynek így, másnak pedig úgy. A nemházasoknak és az özvegyeknek pedig azt mondom, hogy jó neki, ha úgy maradnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. A házasoknak pedig azt rendelem, nem én, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljék el férjétől. Ha mégis elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével. A férj se bocsássa el feleségét. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Ha egy testvérnek hitetlen felesége van, és ez vele akar élni, ne bocsássa el azt. És amelyik asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar élni, ne bocsássa el a férjét. Mert a hitetlen férj megvan szentelve az ő felesége révén, és a hitetlen asszony megvan szentelve az ő férje révén. Mert különben a gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el. Mert az ilyen dolgokban a férfi vagy az asszony nincs szolgaság alá vetve, hiszen Isten békességre hívott el minket. Mert mit tudott-e asszony, hogy megmentheted-e férjedet? Vagy mit tudott-e férfi, hogy megmentheted-e a feleségedet? A hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de véleményt mondok úgy, mint az, aki irgalmat nyertem az Úrtól, hogy hitelre méltó legyek. Azt gondolom tehát, hogy a bekövetkező szükség miatt jó az embernek úgy maradnia, ahogy van. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy eljöhettünk a te házadba, hogy olvashatjuk a te igédet, hogy szólhat a te igéd is, hogy erről tudunk gondolkodni közösen. Olyan jó a te szeretetedben lenni, és olyan jó tudni, hogy te eltervezted a házasságot, hogy ez a te akaratod, a te kegyelmed által van ez, és olyan jó, hogy te adtad ezt nekünk, mert látod, hogy az embernek nem jó egyedül lenni. De Uram, te látod, hogy mi nagyon elcsorbítottuk, a bűn nagyon elvitte ezt a házassági kérdést. Látjuk a világban azt, hogy mennyire nem megfelelő, nincs a helyén ez az egész intézmény, amit te alkottál, mennyire eltávolodtunk az eredeti kiindulástól, ahogy te elrendelted. Kérlek, Atyámat, hogy te emlékeztess a te eredeti célodra, attól, hogy tőled kérjünk mindent, és a házasságunkat is tőled lehet kérni. Te látod, Uram, hogy milyen az életünk, te látod azt, hogy milyen most a világ, milyen nehézségek vannak. Kérlek, te áld meg minket, és add, hogy tudjunk megharcolni a hitnek a nemes harcát. Kérlek, te áld meg ezt az Isten tiszteletet, és te nyisd ki a szívünket, hogy meghalljuk a te szent lelked szavát. Amen.
Bűnbocsánat evangéliumát Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 43. fejezet 25. verséből. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Amen. A 214. számú énekünket énekeljük el. Istenünk igéjét a példabeszédek könyvéből olvasom, a 30. fejezet 18. és 19. verseiből. Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek. A sasmadár útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren, és a férfi útját a nővel. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Az elmúlt két hétben nem voltam a gyülekezetben. Családilag nyaraltunk, de hiányzott nekünk a gyülekezet, és követtük az Isten tiszteleteket az interneten keresztül, és gondolatban nagyon sokszor itt voltunk. A mai Isten tiszteletünket néhány bevezető gondolattal szeretném indítani. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy egy korábbi Isten tiszteleten már beszélgettünk Pál apostol leveleiről, és megállapítottuk, hogy a rómaiakhoz írt levél kivételével ezek a levelek mind alkalmi levelek voltak, tehát nem teológiai értekezések, hanem olyan útmutatások, amelyeket az apostol a gyülekezet problémái, kérdései mentén adott. A korintusiakhoz írt első levélből az is kiderül, hogy Pál, ha tehette, két részre osztotta a tárgyalt kérdéseket. Először azokat a kérdéseket vetette fel, amelyek a gyülekezet életét látva benne fogalmazódtak meg. Ő ott volt a gyülekezetben, hallott híreket róluk, és tudta, hogy mi az a nagyon fontos dolog, amiről neki beszélnie kell velük. Mi az, amiről az Isten beszélni akar a gyülekezettel? A levél első felében ezeket a kérdéseket vette sorra. Ezt követően pedig a gyülekezet által feltett kérdéseket, sokszor írásban feltett kérdéseket vette sorra, és egyenként válaszolt rájuk. Hát ha megvizsgáljuk ezt a levelet, akkor azt látjuk, hogy az első felében, tehát abban a részben, ahol a Pál által látott problémákra válaszol, a következő kérdések vetődnek fel. Mi a pártoskodás oka? Hogyan lehet úrrá lenni a pártoskodáson? Mi a különbség a világ bölcsessége és Isten bölcsessége között? Miért probléma a gőg? Hogyan lehet úrrá lenni rajta? Mit tegyünk, ha valaki a paráznaság bűnébe esik? Ezek olyan kérdések, amelyek egy görög nagyvárosban teljesen hétköznapinak számítottak. Talán annyira hétköznapinak, hogy a gyülekezet észre sem vette, hogy az ő életét is mérgezik ezek a dolgok. És Pál apostol ezeket szépen sorra vette, felhívta rá a figyelmet, és megmondta, hogy hogyan lehet szabadulni. Milyen kérdéseket vetettek fel maguk a korintusiak? A sor elején egy kérdéscsoport állt, nevezetesen a házasságról szóló kérdések. Aztán később látunk kérdést a bálványáldozati húsról, ugye abban az időben nem úgy mentek a dolgok, hogy az ember bement a henteshez és vett magának egy kiló karajt, vagy egy kiló csirkecombot, hanem bement egy bárhova, és az a hús, amit ő ott látott, azt előtte valamilyen Istennek feláldozták, bemutatták. És ez kérdés volt a hívők számára, hogy én ehetek-e ilyen húst. Vagy volt kérdés az úrvacsoráról, és így tovább. Pál apostol ezekre is szépen megválaszolt, tehát az első fele a levélnek mindig, amit ő látott, amit az Isten, amiről az Isten akart beszélni, és utána, amit a gyülekezet tagjai kérdeztek. Hát ezt a felosztást és ezeket a témákat látva két fontos megállapítást már is tehetünk. Az első, hogy bármilyen kérdéssel fordulhatunk az Úrhoz, és forduljunk is hozzá, de ne a saját kérdéseink legyenek az elsődlegesek. Ne e körül forogjon a hitéletünk, hogy csak az számít nekem, amit én kérdezek az Úrtól. Hanem elsődlegesen az legyen a fontos számunkra, amiről az Isten akar beszélni velünk. Ezért jó többek között, hogyha valaki valamilyen rendszer szerint olvassa a Bibliáját, akár a mi Bibliaolvasó kalauzunk szerint, akár egy másik szerint, de hogy van egy könyv, és azt elejétől a végéig elolvasom. Hogy ne maradjon ki belőle semmi, hogy az Isten üzenete ne csorbuljon csak azért, mert nekem saját kérdéseim vannak, és ennek megfelelően ugrálok ide vagy oda. A második fontos dolog, amit megállapíthatunk, hogy az egész emberiséget, és azon belül az Isten népét is, elsősorban a házassággal kapcsolatos kérdések érdeklik. Ez a kérdés mindannyiunkat érint, így vagy úgy. Érinti azokat a fiatalokat, akik még a házasság előtt állnak, érinti azokat a magányos embereket, akik talán azt gondolják, hogy nekik már nem lesz férjük, feleségük, érinti a házasságban élőket, az elváltakat, az özvegyeket, és mindezeknek hozzátartozóit, gyermekeit, barátait, valamilyen módon a házasság kérdése mindannyiunk életét meghatározza. Isten ismeri a személyes kérdéseinket is, mindenkiét, aki most itt ül, és ezekre választ szeretne adni, talán éppen ezen az Isten tiszteleten. Nem biztos, hogy mindennel tudunk foglalkozni, de amit az ige most elénk hozott, arra mindenképpen igyekszünk majd kitérni. Hát mielőtt megvizsgálnánk a konkrét kérdéseket és a konkrét válaszokat, hadd tegyem fel a legalapvetőbb kérdést. Mi a keresztény gondolkodás iránytűje? Hova forduljunk, ha meg akarjuk ismerni Isten akaratát? Alapvetően én két választ szoktam hallani ezzel kapcsolatban. Az egyik szerint a Bibliának csak és kizárólag azok a részei az iránymutatóak, ahol maga Isten szólal meg. Vannak olyan Biblia kiadások, ahol az Ószövetségben az Így szól az Úr kezdetű részeket, és az Új Szövetségben Jézusnak a tulajdon szavait piros betűvel írják. Vagy ha nem piros betűvel, akkor megvastagítva. Vagy esetleg a kettő együtt. Nagyon szép dolog ez, de alapvetően azt üzeni, hogy ezek a fontosabb részek. Ezek tartalmazzák a szintiszta igazságot. És ehhez képest a többit azt meg kell vizsgálni. Nem keveredette bele valami emberi, mondjuk abba, amit Pál apostol mondott, vagy amit Péter apostol mondott, vagy amit a proféták mondtak. Nem lehet, hogy az csak félig meddig az Isten szava, de aztán valahol félrecsúszott valami? Tehát ez az egyik álláspont. A másik álláspont szerint Isten szent lelke ihlette az egész Bibliát. Tehát teljesen mindegy, hogy Isten szólal meg benne, vagy az ő szolgái szólalnak meg benne, mindaz, ami leírásra került, ihletett. Igazság tartalmát tekintve ugyanaz a kategória. Tehát Isten személyében fontosabb, mint az ember, de ugyanaz az igazság tartalom hangzik el mind a kettőnek a részéről, ha az Isten lelke ihlette Isten szolgáit. Tehát ez a kétféle álláspont létezik, és most, amikor felolvasásra került a hosszabb ige szakasz a lekció, akkor biztos többeknek feltűnt, hogy van benne egy-egy érdekes kijelentés. Elhangzott benne egy ilyen, hogy a házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr. Aztán kicsit később, a többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Amikor valaki ilyesmit olvas, akkor könnyen juthat arra a gondolatra, hogy az első álláspont az igaz. Tehát, hogy az a fontos, amit Jézus mond, meg amit az Isten máshol mond a Bibliában. És amit meg Pál mond, hát az minőségében alacsonyabb szintet képvisel. Azok viszont, akik a második álláspont mellett érvelnek, tehát, hogy az egész Szentírás ihletett, azok azt mondják, hogy ez csak a beszélő személyére vonatkozik. Tehát amikor Pál azt mondja, hogy az Úr mondja, az azt jelenti, hogy az evangéliumokban ez már meg lett írva. Tehát Jézus konkrétan ezzel a kérdéssel kapcsolatban már nyilatkozott. Expressis verbis, ott van előttünk, olvashatjuk. Amikor pedig arról olvasunk, hogy nem az Úr mondja, hanem én, az csak arra vonatkozik, hogy ez egy új kijelentés az én részemről. És ezzel kapcsolatban három igeverset hadd idézzek. Ugye a 25. versben ezt olvassuk, a hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Tehát én hitelt érdemlek, magyarul, amit mondok, azt végső soron az Úr mondja. És nem azért, mert én önmagamtól olyan kiváló lennék, olyan bölcsességre tettem volna szert, hanem az Isten irgalma folytán. Ő tett engem apostollá. És ezért, amit mondok, az az Isten szava. És még két igét hadd olvassak. 2 Timóteus 3.16. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, stb. Tehát ami az íráshoz tartozik, a Szentíráshoz, a Bibliához, az mind hasznos a tanításra. Nem nekünk kell kritizálni, hogy vajon ez hasznos-e vagy sem, hanem nekünk azt követnünk kell, ami oda le van írva. Péternél pedig a 2 Péter 3.16-ban ezt olvassuk, Pál leveleiről ír Péter, ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Ez a mint más írásokat a maguk vesztére, ez azt jelenti, hogy Péter szerint Pál levelei az írások kategóriájába tartoznak, a Szentírás része. Szóval ne tegyünk különbséget Jézus szavai és Pál szavai között. Személyükben persze egészen mást képviselnek. Az egyik az Isten, a másik egy teremtmény. De az igazságtartalom a Szentlélek ihletése által ugyanaz. Most akkor térjünk rá a konkrét kérdésekre. Pál apostol több csoportot is megszólít ebben az ige szakaszban. Először is az egyedülállókat. Ezt olvassuk, a hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Hát amikor először olvastam ezt az igét, még 21 néhány évvel ezelőtt, akkor ez olyan mellbevágó volt. Mert 10 évesen az emberben már mozognak a hormonok, szeretne magának egy párt találni, egy feleséget találni, ellenkező neműek egy férjet, és akkor szembesülök ezzel az igével, hogy jó úgy maradni, ahogy vagy. Pál talán ellenezte a házasságot? Neki nem jutott feleség, ezért a többieknek is azt mondta, hogy maradjatok úgy, ahogy vagytok? Hát első ránézése nagyon úgy tűnik, hogy igen. De a valóság pont az ellentéte. Pál egyáltalán nem ellenezte a házasságot, sőt, Pál a házasság tiltását ördögi gondolatnak nevezte. Az 1 Timóteus 4.1.3-ban olvassuk,
A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelki ismeretük érzéketlenné vált. Ezek tiltják a házasságot. Tehát nem Pál tiltja a házasságot, sőt, aki tiltja, azt ördögi tanítónak, tévtanítónak nevezi. Más helyen kifejezetten a házasság képével él, hogy a legnagyszerűbb dologról, Jézus Krisztus és az ő egyháza kapcsolatáról valamit elmondjon. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, mondja Pál az Efezus 5.25-ben. Tehát Pál szemében a házasság, az Isten rendelése egy csodálatos dolog. Pál az Ószövetséget olvasta, tudta, hogy már a teremtés része az volt, hogy találkozott egymással Ádám és Éva, ez most már testemből való test, csontomból való csont, egy csoda. Hát ennek így kell lennie. Meg olvasta nyilván a példabeszédek könyvét is, amit mi is olvasnunk, hogy milyen csodálatos, nem értem a férfi útját a leánnyal. Hát ez valami csoda, amit az Isten megteremtett. Pál egyáltalán nem volt házasság ellenes, sőt, miről van akkor szó? Az utóbbi években megismerkedtünk két új kifejezéssel, így az egész ország. Az egyik a veszélyhelyzet, a másik pedig a különleges jogrend. Ez azt jelenti, hogy amikor nagy a baj, akkor másként viselkedünk, mint normál esetben. Pál egyfajta veszélyhelyzetet hirdetett ebben a levelében. És ha bár nem jutottunk el a különleges jogrendig, mert nem mondta azt, hogy ezt így kell tenni, de azért már tett néhány javaslatot, amit át kell mindenképpen gondolnia a hallgatóknak. Mi volt ez a veszélyhelyzet, amit ő meghirdetett? Pontosan tudta, hogy az üldözés küszöbön áll. És nem egy olyan jellegű üldözés, ami ma van, holnap pedig nincs, hanem egy olyan üldözés, ami évszázadokon keresztül fog tartani. Hát Pál ezt a levelét valamikor az 50-es években írta. Pontosabban nem tudjuk, de mondjuk így, hogy az 50-es években. És már akkor lehetett érzékelni, hogy mind a zsidók gyűlölik a keresztényeket, mind a hatóságok azért már kezdenek puhatolózni, mert nem tetszik nekik a kereszténység. De Pál valószínűleg tudott arról valamit, hogy mi lesz a folytatás. Ha nem is tudott részleteket, de tudta, hogy ez csak rosszabb lesz. És ez így is lett. A 60-as években jött egy Néró nevezetű ember, aki egész Itáliában elfogadta a hívőket, és megölette őket. Állítólag ekkor halt meg többek között Pál apostol is. Őt is elfogták, és őt is megölték. Később, Domitianus császár idejében, mondjuk úgy a 90-es években, szintén támadt egy üldözés. Akkor nem öltek meg ugyan mindenkit, de már nem csak Itáliában, hanem sokkal szélesebb körben üldözték a hívőket. Még kicsit később, Trajanus idejében pedig szintén az egész birodalomban, és már halálbüntetés terhe alatt üldöztek mindenkit, elég volt egy névtelen feljelentés, és már is elindult az eljárás. És ha valaki nem volt hajlandó megtagadni a keresztény hitét, azt azonnal megölték. Valamelyik alkalommal már felolvastam itt a szószéken ifja Pliniusnak a levelét, aki az egyik provincia helytartója volt, és írt a császárnak, Trajanusnak, és elmondta, hogy hát igen, én eddig így jártam el, hogyha valakit feljelentettek, idejött, idehozták elém, azt mondtam neki, hogy tagadja meg a hitét, ha nem volt hajlandó megtagadni, akkor kivégeztettem. Mert meggyőződésem, hogy függetlenül hitének tartalmától már a makacsága miatt is halált érdemel. Hát ezek ilyen idők voltak. És ez így folytatódott egészen a 300-as évek elejéig. Pál apostol ezt tudta, ez volt a veszélyhelyzet. És ezért állt elő azzal a javaslattal, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. A családos ember ugyanis nem csak magáért felel, hanem a családjáért is. Mi történik akkor, hogyha engem elvisznek? megölnek. Hogy fogja ezt feldolgozni a családom? Mi lesz velük nélkülem? Miből fognak majd megélni? Vagy mi lesz, ha én látom azt, hogy elviszik a feleségemet, a gyermekeimet, megkínozzák, megölik őket? Milyen hatással lesz ez rám? És mennyire tudok megmaradni a hitben? Mennyire tudok hitvalló keresztény maradni? Ezek nagyon nehéz kérdések. Pál apostol tisztában volt ezzel, és nem söpörte le az asztalról ezeket a kérdéseket, hogy tök mindegy, mi történik, maradjatok meg a hitben. Nem ezt mondta. Kedvezésképpen mondom nektek. Jó az embernek úgy maradnia, ahogy van. Most nincs ilyen veszélyhelyzet. Lehetne azt mondani, hogy minek is beszélünk erről, ez most nem aktuális. Lehet. Ki tudja, hogy lesz-e ilyen veszélyhelyzet. Érdemes tisztában lenni ezzel a tanítással már előre is. Illetve tudom, hogy többen vannak, akik soha nem mentek férjhez, soha nem vettek feleséget. Érdemes elgondolkozni, hogy mi ennek az oka. Nem az, hogy az Isten kevésbé szeretné az egyedülállókat. Hogy őket valami miatt büntetni akarnak. Korán sem. Pál apostolt sem akarta büntetni. Pálnak egy olyan élete volt, egy olyan szolgálata, ami mellett a család nem fért meg. Illetve lehet, hogy valakinek személyesen olyan élete lesz, ami olyan nehézségeket tartalmaz, ami hasonlítható mondjuk az üldözéshez. És hasonló gondokon menne keresztül, mint azok az első keresztények, akik ebben az időben az üldözéssel szembesültek. Nem tudjuk, hogy miért, de azt tudhatjuk, hogy Isten bölcs, és fogadjuk el az ő akaratát. Mit tegyünk? Hát először is imádkozzunk azért, hogy Isten akarata valósuljon meg az életünkben. Ha ő azt akarja, hogy legyen házastársunk, akkor adja meg azt, akit ő elképzelt. Ha azt akarja, hogy ne legyen házastársunk, akkor pedig ne engedjen belemenni minket egy olyan csapdába, hogy de én akkor is szerzek valakit, tök mindegy, hogy kit, de valakit. Tehát valósuljon meg az Isten akarata. És azért is imádkozzunk, hogy bármiként dönt felőlünk az Isten, legyen benne békességünk és örömünk. Mert ha valaki tudja, hogy az Isten akarata valósul meg az életében, egy bölcs és szeretetteljes akarat, akkor örömmel lehet ezt fogadni. A következő csoport, akiket Pál apostol megszólít, a hitben élő boldog házasok. Nekik a következőt írja. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Ugyanígy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Most jön egy olyan kérdés, két kérdést vett fel egyébként ez az ige, de az első ezek közül olyasmi, amiről nagyon ritkán szoktunk beszélni ebben a közegben, ez pedig a szexualitás. A szexualitás jelentőségét nagyon végletesen szokás értelmezni. A hívő emberek nagyon sokszor alábecsülik, a nem hívő emberek pedig túlbecsülik. Hát miért becsülik alá a hívők? Hát azért, mert miközben törekszünk a lelki tisztaságra, miközben törekszünk arra, hogy az Istennel való kapcsolatunk alakuljon méghozzá, jó irányba alakuljon, sokszor elfeledkezünk róla, hogy Isten nem csak léleknek teremtett meg bennünket, hanem test és lélek együttesének. A fizikai vágyaink is Istentől vannak. Istentől való ajándékok. A szexuális vágy is egy ajándék. Ha Isten azt akarta volna, hogy mi egyszerűen csak szaporodjunk, és ne járuljon hozzá semmiféle öröm, egészen biztos vagyok benne, hogy meg tudta volna oldani, hogy beporzással szaporodjunk. Itt a fejünk tetején nőtt volna egy kis virágpor, a másiknak a fején meg egy bibe, és akkor valahogy abból lett volna egy gyerek. Meg tudta volna oldani? Biztosan. De az Isten olyan vágyakat adott nekünk, amikre azt lehet mondani, hogy ezeket szándékosan adta. Ezek az ő ajándékai. Tehát vegyük tudomásul, hogy a szexualitás az Isten ajándéka az ember számára. Sőt, merjük bátran kimondani, hogy az egyik legnagyobb ajándéka erre a földi életre nézve. A nem keresztények pedig azért értékelik túl a szexualitást, mert ők viszont nem állnak lelki kapcsolatban az Úrral. Tehát a lelki boldogságot ilyen értelemben nem ismerik. Ők csak a fizikai világból próbálnak örömöt szerezni maguknak, és mivel a szexualitásnak van egy olyan jellege, hogy a beteljesedés érzését adja, nyilvánvaló, hogy ez az egyik legnagyobb bálvány ebben a világban. Tehát a hívők néha alábecsülik, a nem hívők pedig rendszerint túlbecsülik a szexualitásnak a jelentőségét. Hát Pál helyén kezeli a szexualitás jelentőségét, és mivel tisztában van vele, hogy mi a hívőknek a kísértése, ezért ebben a pásztori megszólalásában bátorítja őket a szexualitásra. Kicsit túlzó képeket használ, túlzó kifejezéseket, de ez egyértelmű. Hát Jézusnál is olvasunk túlzó kifejezéseket. Vágja le a kezét, vágja ki a szemét. Ilyeneket olvasunk Jézusnál, de tudjuk, hogy ez egy erőteljes valami, csak fel akarja hívni a figyelmünket. Hát Pál valami hasonlót tesz, amikor azt mondja, hogy csak akkor különüljön el egymástól a férj és a feleség, amíg imádkoznak, utána viszont megint legyenek egyé. Tehát azért ez elég furcsa lenne így elképzelni az életet, hogy nincs abban más szinte, csak imádság és szexualitás. De mégis felhívja a figyelmünket arra, hogy éljünk Istennek ezzel az ajándékával. Ugyanakkor van még egy üzenet, amit Isten elmond a hitben élő boldog házasoknak, és ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy az önátadásnak a programja. Amikor Isten megteremtette az embert, és létrejött az első házasság, az azért volt csodálatos, mert Ádám és Éva semmit nem takargattak egymás elől. Tökéletesen átadták önmagukat a másiknak. Ennek a jelképes kifejeződése, hogy ők még mezítelenek voltak. Ez nem csak fizikailag értendő, hanem hogy nem volt takargatnivalójuk. Tényleg átadták önmagukat a másiknak. De amikor bejött a bűn, akkor rögtön, abban a pillanatban megszakadt ez az önátadás. Onnantól kezdve egymásra mutogattak, meg hatalmaskodni próbáltak egymás fölött. Az a fajta lelki intimitás eltűnt. A keresztény házasság azért csodálatos, mert ahogyan haladunk az Isten felé, ahogyan egyre közelebb vagyunk hozzá, annál könnyebben és annál teljesebben tudjuk átadni magunkat a házastársunknak is. Ez egy törvényszerűség. Tehát ha valakinek a házasságával gondok vannak, ott a lelki egységgel, ott mindig az Úrral való kapcsolat hiányosságai találhatóak. Tehát minél közelebb vagyunk az Úrhoz, annál közelebb vagyunk a másikhoz is, ezt jelképezi, hogy tudunk közösen imádkozni. Amikor Pál ezt mondja, hogy közös megállapodása, hogy szabadok legyetek az imádságra. Hát magában mindenki tud imádkozni. De amikor együtt imádkozunk valakivel, az egy intim kapcsolat. Mert imádságban az Úr előtt nem titkolok semmit. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy a másik előtt sem titkolom. Tehát nagyon komoly előrelépése egy kapcsolatnak. Tehát minél közelebb vagyunk az Úrhoz, annál közelebb vagyunk egymáshoz is, de ez nem automatizmus. Dolgozni kell azon, hogy a büszkeségünk és a félelmeink falait áttörve egyre közelebb kerülhessünk a másikhoz. Mit tegyünk hát? Imádkozzunk azért, hogy képesek legyünk átadni magunkat, és imádkozzunk és segítsük a házastársunkat, hogy ő is képes legyen átadni önmagát. A harmadik csoport a hitben élő boldogtalan házasok, mert hogy ilyenek is vannak. A következőt olvassuk, a házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével. A férj se bocsássa el feleségét. Olyan jó lenne azt mondani, hogy a hívő házasságban nincs boldogtalanság. Mert minél közelebb az Úrhoz, annál közelebb egymáshoz. Tök jó lenne, de nem így megy. A helyzet az, hogy a bűn az fenyeget bennünket. Ott kopogtat az ajtónkon minden nap. Sőt, az ördög minket sokkal inkább megkörnyékez, mint a nem hívőket. Hát a nem hívőket nem kell eltántorítani az Istentől, mert eleve nincsenek ott a közelében. Mi vagyunk azok, akiket ő folyamatosan el akar tántorítani. És hogyha hallgatunk a kísértésre, ha engedünk a bűnnek, akkor az megjelenik a kapcsolatunkban. Nagyon fájdalmasan jelenik meg. Elhidegül egymástól két ember. Lelkileg teljesen távol kerülnek egymástól, mint két idegen. És be kell valljam, nem egy és nem két úgymond keresztény házasságot láttam ebben az állapotban. És ilyenkor, amikor valaki a házasságában boldogtalan, szíve szerint menekülne abból a kapcsolatból. Nem is akárhogyan, talán világrekordot is döntene a 100 méteres síkfutásban, úgy menne el onnan. Lehet, hogy nincs más férfi vagy nő a láthatáron, csak szabadulni akar. Hát mit üzen Isten? Azt, hogy a házasok keressék a megbékélés útját. Mert Isten nem így tervezte el, ő nem egy ilyen instant világot képzelt el, hogyha valami már nem működik, eldobom és veszek helyette egy másikat. Ez Istennél nem így működik. Hát minket eldobott Isten? Amikor bűnt követtünk el? Azt mondta, hogy kuka? Esetleg újrahasznosítás, valami más élőlényt teremtek helyettetek? Nem. Hanem azt mondta, hogy igen, most ebben az állapotban vagy, de én szeretlek, utánad megyek, és helyreállítalak. Hát ugyanígy, ha valakinek a házassága megromlott, akkor vegye tudomásul, hogy az Isten azon dolgozni akar. Keressük a megbékélés útját. Azt is üzeni az Isten, hogyha nagy a baj, és esetleg már odáig jutott, hogy külön költözött két ember, magyarul fizikailag is eltávolodtak egymástól, az lehetőség lehet az egymásra találásra. Ezt nevezik asztal és ágyközösség megszakadásának. Még nem válás, de már egy kicsit elszakadtunk egymástól, azért, hogy külön élve talán felfedezzük, hogy mégis hiányzik a másik. Hogy ő az én másik felem, annak ellenére, hogy valamit nagyon elrontottunk. Tehát keressük a megbékélést, ha idáig jutottunk, akkor is keressük a megbékélést, mert van rá lehetőség. Szomorúan mondtam, hogy sok házasságot ismerek, sok keresztény házasságot, amiben a bűn jelen van, és a boldogság eltűn, de ismerek olyanokat is, hála legyen érte az Úrnak, ahol a gödör aljáról jöttek vissza. Mert megtapasztalták az evangéliumnak ezt az átformáló erejét. Isten engem felemel, tudok megbocsátani, tudok szeretni, és a másiknak is megbocsát, ő is tud szeretni, és tudjuk rendezni azt, amit elrontottunk. Ha viszont odáig jut egy házasság, hogy megtörténik a válás, akkor azt mondja Isten, hogy maradjon házasság nélkül az illető. Ezek keményen hangzó szavak, de Isten azt akarja ezáltal mondani, hogy nagyon becsüljük meg azt, amit tőle kaptunk. Mert van, amit egyszer kapunk az életben, és azon kell dolgozni. Tehát mit tegyünk? Először az Isten képünk alakuljon át, hogy az Isten valóban nem a válásnak, hanem a megbékélésnek az Istene. És határozzuk el, hogy mi is ezen az úton akarunk járni. Térjünk át a negyedik csoportra. Mit üzen Isten a felemás igában élő boldog házasoknak? A többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, aki kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által. A hitetlen feleség pedig hívő férje által, különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Mit jelent a felemás iga? Ebből a leírásból már egyértelmű. Az, amikor egy hívő és egy nem hívő alkotnak egy párt. Hogyan jön létre ilyen kapcsolat? Hát az egyik lehetőség, hogy eleve így alakul ki a kapcsolat, hogy az egyik hívő, a másik nem hívő, és összeházasodnak. Erre egyébként Pál nem mond jót. Erre azt mondja, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, tehát eleve, ha lehet, ne kezdjünk bele ilyen kapcsolatba. De van a másik része, amikor úgy indul egy kapcsolat, hogy mind a kettő nem hívő, de útközben megtér valamelyik. Ez viszont egy jó dolog. Nem csak az ő szempontjából, mert ő megtért, hanem a családja szempontjából is, hiszen van ott egy hívő ember a családban. De csodálatos dolog, amikor egy férj vagy egy feleség ott világít, úgymond, az Isten fényét viszi bele abba a családba. Lehet-e boldog egy felemás iga? Hát kétféle választ adhatunk erre. Tulajdonképpen hívő és nem hívő két ellentétes oldalon állnak. Az egyik az Isten gyermeke, a másik pedig az Isten elleni lázadó. Azért ez mégiscsak két nem csupán különböző, hanem ellentétes oldal. Más az Istenünk, más gondolunk, máshogy élünk. Nem lehet elérni azt a boldogsági szintet, amit az Isten eleve eltervezett. Ugyanakkor van úgy, hogy két ember nagyon hasonlít egymásra. Valamilyen értelemben kialakul közöttük egy nagyon mély összhang. És ilyen hétköznapi értelemben igenis mondhatjuk, és látunk is erre példát, hogy vannak boldog, felemás igában köttetett, vagy felemás igában jutott házasságok. Hát mit mond erről az ige? Az ilyen kapcsolatot fenn kell tartani. Nagy érték a család tagjai számára. Hát mit tegyünk? Megint csak azt mondom, hogy imádkozzunk. Tehát ha már valaki ebben benne van, akkor imádkozzon, hogy ne erőtlenedjen meg a hite. Sokszor előfordul, hogy megerőtlenedik a hite. Tehát, hogyha én hívő vagyok, a másik meg nem, eljön a vasárnap, menjünk templomba, nem menjünk, hagyjuk a... Nem, ne menjünk. Nekem más dolgok fontosak. Vagy elkezdünk gyereket nevelni. Én így látom jónak, mert az igében ez van. Ő másként látja jónak, mert neki más szempontjai vannak. Erőltessem? Nem erőltetem, hagyjuk már. Sokszor a hívő fél megerőtlenedik a hitében. És éppen ezért imádkozzunk, hogy ne erőtlenedjünk meg. Sőt, imádkozzunk azért, hogy a házastársunk, a gyermekeink szintén megismerjék az Urat. És végezetül mit üzen Isten a felemás igában élő boldogtalan házasoknak? Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Meg kell mondjam, hogy ezt tartom a gyakoribb esetnek. Tehát azt mondtam, hogy hétköznapi értelemben láttam már boldog, felemás igában lévő házasságot. De a többség, amit látok, az egy boldogtalan házasság. Más világnézet, más gondolkodás, más életvitel folyamatos feszültségeket generál. És a helyzet az, hogy ezek a feszültségek általában odáig mennek, hogy mindennapossá válnak. Minden megszólalásban ott van. Mindenben ott van valami kis félelem, valami bántás, és nagyon eltávolodik egymástól férj és feleség. Hát azt mondja Pál, hogy ha a hitetlen fél el akar válni, akkor itt már ne csináljunk ebből lelkiismereti kérdést. Amikor Jézus arról beszélt, hogy a válás tilos, akkor nem erről beszélt. Ha a hitetlen fél válni akar, ezt olvassuk az igében, hát váljon el. Nem vagyunk szolgaságra kötelezve. Mit tegyünk? Hát itt is az imádságé a főszerep. Ha valaki ilyen helyzetben él, imádkozzon, hogy ne jusson el idáig a helyzet. Tehát ne keressük az elválást itt sem. Ne juttassuk olyan helyzetbe a házasságot, hogy aztán a hitetlen fél válni akarjon. Azért ez nem így működik. Imádkozzunk érte. És ha mégis eljutott a kapcsolat odáig, hogy abból válás lett, akkor ne szűnjünk meg imádkozni volt házastársunkért, hogy egyszer ő is ismerje meg az Urat. Ezt a felelősséget mindenképpen hordoznunk kell vele kapcsolatban. Hát nagyon sok kérdés van még a házassággal összefüggésben. Most ebben az igében és ebben az időkeretben ennyit tudtunk elővenni. Szeptember végén, október elején lesz majd egy házas hétvégénk, ezt hirdettük hosszú időn keresztül. Ott is sok mindent meg fogunk majd beszélni, és biztos, hogy lesznek majd még házassággal kapcsolatos témáink ezután is. Szóval bátorítom a testvéreket, hogy bátran gyűjtsük össze a kérdéseinket, ezeket nyugodtan tegyük fel, mert szeretnénk evangéliumi válaszokat adni a felvetődő kérdésekre. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 447-es számú dicséretünk első, második és ötödik verseit énekeljük. Fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a Te nagy szereteted nyilvánul meg abban, amikor a Te fiad életét elénk tárod, amikor látjuk az ő gyógyításait, halljuk az ő tanításait, szembesülünk a Golgotai kereszttel, mint ami megváltásunknak zálogával, és köszönjük neked, Urunk, hogy ugyanez a szeretet válik nyilvánvalóvá, amikor az életünket igazgatott bizonyos kérdésekben. Köszönjük neked, Urunk, a házasság ajándékát. Köszönjük, hogy te így tervezted el az életet, hogy különbözőek legyünk, és az egymással való kapcsolatban ilyen különleges ajándékra tegyünk szert. Urunk, megvalljuk neked azt a sokféle fájdalmat, amit hordozunk, akár azért, mert nincs társunk, akár azért, mert van társunk, de problémás a kapcsolat. Kérünk, Urunk, hogy ezeket a fájdalmakat vedd el tőlünk, hadd tudjuk a kezedbe tenni, és megérteni, hogy miért van az, ami van, vagy ha nem értjük, akkor mégis a te békességed uralkodjon bennünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy van lehetőség arra, hogy a kapcsolatunk, a házasságunk szerinted való legyen, hogy kiviruljon, hogy abban te magad is jelen légy, és úgy történjen, ahogy te azt eltervezted. Köszönjük, Urunk, hogy ebben is léphetünk előre. Nagyon kérünk téged, ami házasságainkért, kapcsolatainkért, légy velünk, és hadd tapasztalhassuk meg a te evangéliumod erejét ezekben a kapcsolatokban is. Eléd hozzuk, Urunk, azokat, akik özvegyek, akik elveszítették társukat, akik újra a magány állapotában élnek. Kérünk, Urunk, hogy légy velük ebben a helyzetben, te adj nekik türelmet, kitartást, álhatatosságot, és a te semmihez nem fogható vigasztalásodat. És kérünk, Urunk, hogy sokféle kérdésünkkel, amivel most nem tudtunk foglalkozni, te beszéld meg velünk személyesen, te teremts alkalmat, hogy tudjunk róla beszélni más körben is, hogy valóban az életünk egészséges életvitel lehessen, a kapcsolataink egészséges kapcsolatok lehessenek, és minden kérdés, ami ezzel kapcsolatban bennünk van, rendeződhessen. Eléd hozzuk, Urunk, a mi népünket, köszönjük, hogy tegnap ünnepelhettünk, még ha nagy eső volt is. Köszönjük, Urunk, hogy már ilyen régóta gondoskodsz a mi népünkről, a történelem különféle viharaiban, köszönjük, hogy megtartasz bennünket, köszönjük, hogy olykor-olykor lelki ébredést is adsz nekünk. Nagyon kérünk, hogy így lehessen teljessé a mi ünneplésünk, hogy a te országodat is ünnepeljük, és nem csak a mi Magyarországunkat. Kérünk, Urunk, hogy hadd lehessünk minél többen a te néped tagjai is. És eléd hozzuk, Urunk, a betegeinket. Köszönjük, hogy vannak, akik meggyógyultak, hazakerültek a kórházból. Eléd hozzuk azokat, akik még szenvednek, akik ott vannak a kórházban, akik műtétre készülnek. Kérünk, Urunk, hogy őket is tarts szorosan, erősítsd meg őket elsősorban hitáltal, adj nekik békességet, és ha úgy tervezted, akkor a gyógyulással is ajándékozd meg őket. Kérünk, Urunk, hogy Te légy gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.